Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, ezen kívül itt van velünk még Teddy kutya is, és ha te találtál valami másik kutya errefelé járva bele akarna szólni a beszélgetésbe, ő fog vigyázni arra, hogy ezt ne tehesse, esetleg ha néha halljuk, akkor Teddy éppen az őrmunkáját végzi. A mai téma az egy nagyon érdekes dolog, ugye a magyarok úgy hívják, hogy kolbászból van a kerítés, egy másik elnevezése a jelenségnek az amerikai álom, és egyre többen írnak arról, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ez az amerikai álom, ez ma már nem létezik, és egyre szélesebb rétegeket érnek el a mindennapi gondok, és ma már Amerikára sem lehet úgy tekinteni, sem kívülről, sem belülről, hogy mindaz, ami egy emberi élethez szükséges, azt tulajdonképpen széles társadalmi rétegek elérhetik, egy ház, egy autó, stb., mert egyszerűen vagy hitelből, vagy sehogy, vagy belerokkannak a hitelekbe, szóval nagyon, nagyon megnehezült az élet, és ez a fogalom is nagyon átalakulóban van, hogy mi is az amerikai álom, illetve nagyon elérhetetlennek tűnő, távolba került nagyon sok ember életébe. Ezzel kapcsolatosan szeretném Évát kérdezni, hogy először talán beszéljünk arról, hogy mi is volt ez a bizonyos amerikai álom, mit neveztek amerikai álomnak, és mi volt az, amiről azt lehetett mondani, hogy ez Amerika.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Szerencsére ebben a témában nagyon sok kutatás zajlott, és jelenleg is zajlik, tehát itt sok adathoz tudunk nyúlni, hogy el tudjuk magyarázni ezt a hallgatóknak. Valójában nekem nagyon tetszett ez egyébként, ahogy felvezetted ezt a kolbászból van a kerítés, meg amerikai álom párhuzamot, mert tényleg valóban jól bemutat valamit, bár a magyar oldalról azt látom benne a vágyakat, az álmodozást, elhinni azt, hogy mindenhol jobb, csak otthon nem. Az amerikai álom az egyébként egy valós dolog volt sokáig, bár egyre több kutató azt mondja, hogy most már azért évek óta elérhetetlennek tűnik a fiatalok számára. Van, aki úgy fogalmaz, hogy el is illant már az amerikai álom. Nézzük azt, hogy mi volt az alapja ennek a fajta fogalomnak, tehát hogy mit akar az amerikai álom fogalom. Egykor az amerikai álomnak az alapja egyébként a saját tulajdonú ingatlan volt, tehát ez azt jelentett, hogy az emberek rendelkeztek saját ingatlannal, tehát amiben laktak, az az övéké volt.
Bocsánat, megengedsz egy közbeszúrást?
Persze, persze.
Sajnos nem tudom elhallgatni. Kárpátiék lánya elment Amerikába, New Jersey-ben van családi háza. Bocsánat a hangomért, de ugye erről van szó. Ezt énekeltem meg ugye koncsusa egykor, hogy Amerikában van családi háza a Kárpátiék lányának. Tehát, hogy csak utalok arra, hogy valóban, ha egy sorba kellett kifejezni még egy ilyen dalba is, akkor az ez volt a saját családi ház. Bocsánat, ne haragudj, adom vissza a szót.
Szerintem nagyon jó, hogy ezt így közbeszúrtad, tehát én azt gondolom, hogy elég jól sikerült ez a bemutató darab. Tehát saját tulajdonú ingatlan volt az alapja mindenképpen ennek az amerikai álomnak. Mint ahogy utaltunk rá, ez manapság már egyre nehezebben elérhető a fiatalok számára. És egyébként érdekes az, hogy a kutatások azt is szokták vizsgálni, hogy milyen fajta prioritás jellemzi az egyik meg a másik generációt, és arra jöttek rá, hogy a 40 év alattiaknál megváltozott viszont a prioritás is, tehát már nem is annyira szeretnék elérni azt, hogy saját tulajdonú ingatlanuk legyen, de nem is így mondom, hogy nem szeretnék, hanem egyre inkább lehetetlennek tartják, aminek elsősorban a pénzhiány jelenti az okát. Tehát amíg a korábbi generációk azt nevezték meg problémának, hogy nem elég jó a fizetésük, és nem tudnak annyit keresni, amennyibe egy saját tulajdonú ingatlan kerülhet. Addigra a legújabb generáció már úgy ítéli meg, hogy eleve nem is léteznek olyan munkák, amivel meg tudnák ezt valósítani. Tehát már nincs egy olyan fajta célkitűzés, mint régen volt, hogy a legtöbb középosztálybeli azért eldöntötte, hogy ő addig fog dolgozni, amíg meg nem teremti magának a saját tulajdonú ingatlan. Tehát teljesen megváltoztak a preferenciák, és nyilván ennek ez abból következtethető, hogy egyre kevesebb arányba, tehát egyre kisebb arányba vásárolnak ingatlant az újabb generációk tagjai, mint korábban. Tehát és ebből adódóan azt arra is rájöttek, ahogy a kutatók így a felméréseket készítették, hogy a 18 és 40 év közötti amerikai nemzedékek, ugye itt elsősorban az Y és a Z generáció tagjairól beszélünk, a jelentős részük már nem is tervezi azt, hogy saját ingatlant vásároljon. Tehát ez olyannyira elképzelhetetlen, meg megvalósíthatatlan dolog, hogy már tervbe se veszik. Tehát régen ugye kitartóan valaki küzdött az elképzeléséért, a terveiért, ez már egyszerűen megszűnt. Tehát a fiatalabb generációk már lemondtak ennek a lehetőségéről. Érdekes az is egyébként, hogy az összes megkérdezett interjú alanynak a 74%-a azt mondta, hogy az amerikai álomnak az alapja pedig a saját tulajdonú ingatlan lenne. Tehát így a saját tulajdonú ingatlan hiányában ugye bátran mondhatjuk azt, hogy egyszerűen elillant az amerikai álom. Ezt egyébként rendszeresen kutatják évről évre, hogy alakul a saját tulajdonú ingatlan az Egyesült Államokban, és hát egyre kevésbé elérhető. Tehát az is érdekes, hogy mit helyeztek a megkérdezettek második helyre. Tehát volt, aki azt mondta, hogy az amerikai államhoz a saját tulajdoni ingatlan mellett mindenképpen fontos az, hogy a nyugdíjas évekhez szükséges anyagi biztonságot is meg tudják teremteni. Ezt egyébként a megkérdezettek 66%-a mondta. Itt szerintem érdemes elmesélni azt, hogy Amerikában nyugdíjba menni nem teljesen úgy zajlik, mint Magyarországon. Tehát itt az Egyesült Államokban mindenkinek nagyon jól meg kell terveznie azt, hogy miből fog megélni nyugdíjas korába, tehát különböző befektetéseket, nyugdíjbiztosításokat kötnek az emberek, nem csak az állami nyugdíjrendszerre hagyatkoznak, tehát nagyon sokrétű terveket lehet készíteni. Tényleg van, aki jól megtervezi, rendszeres befizetéseket készít, és nagyon sokszor ugye az amerikai emberek elgondolkodnak azon, hogy mikortól engedhetik meg maguknak azt, hogy nyugdíjba vonuljanak. Tehát nem ritka az az eset, hogy nyugdíjas korára valakinek annyira pénzszűkébe kerül, tehát hogy nem hogy saját ingatlanja nincs, hanem lakópark, tehát ilyen lakókocsi parkokba talál csak saját maga részére lakhatási területet, tehát ezek nagyon szűkös, és hát nem a megfelelő minőségű lakóterületek, de van, aki jobban tudja ezt menedzselni, és több befizetést tud végrehajtani az amerikai nyugdíjbiztosítások felé, több megtakarítása lesz. Tehát van, aki nagyon tudatosan halad azon az úton, hogy egy kitűzött életkorban nyugdíjba tudjon vonulni. Megdöbbentő az is egyébként, hogy egyre inkább ez az életkor is kitolódik, tehát egyre több amerikai ismeri azt fel, hogy a korábban kitűzött nyugdíjba vonulási évet nem tudja célként fenntartani, tehát rájön arra, hogy sokkal tovább kell dolgoznia, sokkal több mindent kell ahhoz megtennie, hogy nyugdíjas korában egy bizonyos szintű anyagi biztonságot tudjon létrehozni magának. Érdekes volt még az, hogy az amerikai álomhoz harmadik helyen a megkérdezettek a gyermekvállalást nevezték meg. Tehát az összes megkérdezett interjú alanynak a 40%-a mondta azt, hogy az amerikai álom az gyermekvállalás nélkül nem működik. azt azért látjuk, hogy megjelenik itt egy kérdőjel az emberekbe, tehát én azt gondolom, hogy európaiként mi sokan gyakran azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egy ilyen álom létrejöhessen, tehát ahol megvan az anyagi biztonság, a saját ingatlan, azért én azt gondolom, hogy felmerülne az is, hogy valaki egy jó iskolát el tudjon végezni. Ugye tudjuk azt, hogy Amerikában ez sem olyan egyszerű, tehát ez is nagyon költséges. Van, akinek csak úgy valósul meg, hogy kénytelen a hadseregbe bevonulni, mert a hadsereg az fizeti neki a felsőoktatási intézményt, hogy végigjárhassa. De mindennek ellenére a válaszadóknak csak a 35%-a mondta azt, hogy egy főiskolai vagy egyetemi diploma az kulcsfontosságú ahhoz, hogy egy olyan fajta gazdasági sikert tudjon valaki elérni, ami hozzájárul ahhoz, hogy az amerikai álmot létrehozza. Tehát valamilyen oknál fogva a felsőfokú oktatás nem élvez előnyt, így a megkérdezettek szerint. Az is nagyon érdekes, hogy ingatlan vásárlás esetében az 1980 és 1995 között születetteket, tehát az Y generáció tagjai közül 65% mondta azt, hogy akkor sikeresek, akkor érték el az amerikai álmot, hogyha meg tudták venni az első saját tulajdonú otthonukat. Ez az 1990 és 2010 között születetteknél, tehát az E-generáció körében pedig erőteljesen már lecsökken 59%-ra. Ők már azt mondják, hogy igaziból ahhoz, hogy az amerikai álom sikerüljön, ahhoz egy nagyon jó karriert kell befutni, tehát ők már inkább a sikeres karrierben hisznek, nem feltétlenül abban, hogy saját tulajdonú ingatlanuk legyen. A kutatást egyébként 2529 felnőtt bevonásával végezték el, és ezek közül 1397 birtokolt saját ingatlan, tehát azt gondolom, hogy ezt érdemes megosztani a hallgatókkal, és hogy így egy kicsit többet értünk meg az amerikai álomról, és hogy mit jelentett ez valaha az embereknek, és hogy mit jelent a jelenlegi generációnak, tehát hogy hol tartunk. És nyilván itt megjelenik egy olyan történet is, hogy az ingatlan árak hogyan inflálódnak, mennyivel emelkedtek. Tehát az is érdekes, hogy ahogy az amerikai ingatlan piacot így megpróbáltam megvizsgálni, az derült ki, hogy a koronavírus járvány kezdete óta az ingatlan árak megközelíthetőleg 34%-kal emelkedtek. Tehát ez egy elég magas emelkedés, és ez is az oka annak, hogy egyre inkább egy átlagos amerikai fiatal számára elérhetetlenné vált az a fajta alap, ami létrehozhatja ezt a korábban megnevezett amerikai álmot, hogy saját tulajdonú lakással rendelkezzenek.
Egy pillanatra, ha megengedsz, egy színesítenék egy történettel, illetve olyan történettel, amit többször is előfordult. Ha az ember összebarátkozik jobban itt más amerikaiakkal, és megfordul a lakásába, vagy a házába, vagy csak beszélgetnek, akkor és közelebbi viszonyba kerülnek, ami már feltételezi azt, hogy ilyen kérdéseket föl lehet tenni, hogy tudtál megvenni egy ilyen $1,5 millió házat, ami itt egyébként nem is olyan nagy itt a környékünkön. És hát pontosan a városunkban, nem a környékünkön. És akkor azt mondja az illető, hogy mosolyogva, hogy tudod mennyiért vettem? 20 éve? 150 ezerért. Tehát mondjuk akkor az is több volt, mint ma, $150,000, de azért az egy elérhető összeg volt, és mondjuk lehet, hogy most nem is $1,5 millió, hanem 3-at ér a ház, és ma ezek az emberek, akik valamikor az amerikai álomhoz viszonylag könnyedén és lazán hozzájutottak, ma azzal a tulajdonnal, amit akkor megszereztek, mit tudom én, a 80-as években, vagy sőt, akkor már ugye még korábban is, ugye, vagy még a szüleik vettek ilyen olcsó áron, 50 ezer dollárért házat New Jersey-be, stb. Szóval azok ma ezzel a tulajdonnal ugye gazdag embernek tűnnek.
Hát mindenképpen, tehát ezek elképesztő összegek, tehát hogyha belegondolunk, hogy meg kellene vásárolni egy ilyen ingatlant, kevesen tudnák ezt úgy előteremteni, hogy nem rendelkeznek már egy saját tulajdonú ingatlannal, tehát másképp szinte lehetetlen ezeket az összegeket előteremteni.
Igen, hát szóval ez mutatja csak azt, hogy milyen hatalmas áremelkedés történt, illetve milyen mértékben változott meg az egész piac, és ugye olyan mértékben, a jövedelem különbségek olyan mértékben szakadnak el egymástól, hogy amikor az ember szinte ránéz ilyen házakra, amiket még most is megépítenek, meg megvásárolnak ugye mások, ugye akkor nem tudja elképzelni, hogy a csodába lehet ennyi pénzt megkeresni, és nem tudja a naív ember, aki ezt a kérdést fölteszi, hogy ez zseppénz ezeknek az embereknek, aki ezt meg tudják tenni. Miközben tömegek pedig ugye lecsúsznak és leesnek annak elesnek annak a lehetőségétől is, hogy valaha csak egy kisebb saját tulajdonú házat megvegyenek, vagy megszerezzenek.
Hát igen, meg ennek a témának a kapcsán szerintem muszáj megemlítenünk a diákhiteleket is, tehát elképesztő azoknak is, hogy mekkora tartozássá tudnak nőni, tehát ahhoz, hogy valaki elvégezhessen egy felsőfokú intézményt, hogy minél inkább jobb álláshoz jusson. Egyébként több ilyen felméréssel találkoztam, és azért a legtöbb felmérésből az derült ki, hogy az amerikaiaknak egy jelentős százaléka gondolja azt, hogy fizetésről fizetésre tud csak élni. Tehát igaziból egy-egy ilyen nagyon nagy bizonytalansági rátát látok, és így a jövedelmi különbségek annyira erőteljesek, mert például megvizsgálták azt, hogy egy McDonald's-ba egy átlagos dolgozó mennyit keres, és mennyit keres egy McDonald's étteremnek a vezetője, és hát volt olyan, amikor az jött ki így a jövedelem különbségre, hogy ahhoz, hogy egy évi keresetét megkeresse egy átlagos McDonald's dolgozó, a tulajdonosnak vagy a vezetőnek 1200 évet kell dolgoznia azon a béren, amit ő keres. Tehát elképesztőek a különbségek. Tehát igaziból a kutatások arra próbálnak rámutatni, hogy annyira nagy az eltérés így a jövedelmekbe, hogy amíg a dolgozó réteg, aki bérből és fizetésből ér az Egyesült Államokba, azok évről évre egyre inkább elszegényednek, hiába keresnek többet, egyszerűen a vásárlóerő, az, amire az a pénz elég, amit ők megkeresnek, az egyre kevesebbet ér, de ezzel szemben a tőkés réteg, tehát akiknek valóban van üzleti befektetésük, azok egyre többet tudnak profitálni az alkalmazottaik munkájából, tehát egyre inkább szétnyílik ez az olló. Egyébként így ehhez a gazdasági vizsgálathoz létezik egy olyan index, amit Gini indexnek hívnak, és ezzel több országba próbálják azt megfigyelni, hogy hogyan oszlanak el a javak, és ez általában 0 és 1 között szokták ezt a Gini indexet megnevezni. És az az érdekesebben, hogy ezt úgy kell elképzelni a nullától egyig terjedő skálán, hogy a nulla nagyjából azt jelenti, hogy van egy ember az országba, aki szinte mindent birtokol, az egy pedig azt, hogy pontosan ugyanannyit keres mindenki. És amikor megnézték az Egyesült Államoknak a Gini együtthatóját, tehát ezt a Világbank végzett ilyen számításokat, akkor 2020-ban ők arra jutottak, hogy 0,39 az Egyesült Államoknak a Gini együtthatója, és ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nagyjából Törökország társadalmával megegyező arányú jövedelemeloszlást könyvelhet el magának, és hát ez nem túl jó eredmény. Persze itt meg kell jegyezni azt, hogy itt az egyfőre jutó GDP azért jóval magasabb, meg a humán fejlettség is előre haladottabb, mint a kis-ázsiai államba, de azért a jövedelmek meg a javak eloszlásában ez egy nagyon nagy vagyoni egyenlőtlenséget jelent, és ez egyre inkább fokozódik, tehát ez nem javul, mert nyilván máshogy éljük azt meg, hogyha valaki keveset keres Törökországba, vagy máshogy jön ki ez, hogyha valaki keveset keres Luxemburgban. És Magyarország szempontjából is érdekes egyébként ez az együttható, mert amikor ezeket így különböző országok viszonylataiba vizsgálták, akkor a keleti blokk országaiban is merőben eltérő adatokkal találkozhatunk. Például Bulgáriában jött létre egy nagyon hasonló szám, ott a 0,40, tehát ez is nagy vagyoni egyenlőtlenségeket jelent, amíg Észtországban 0,30-ról beszélünk, és érdekes az, hogy a magyarországi eredmény az 0,29 volt, ami egyébként a világ élmezőnyébe tartozik a jövedelem egyenlőségeket tekintve, de ennek az oka nem a jelenlegi helyzet, tehát a mi értékünk, tehát a magyar érték az észtekkel ellentétben, nem a kiemelkedő béreknek köszönhető, hanem sokkal inkább a korábbi államszocialista rendszer ma is érezhető hatásainak, vagyis így a társadalmi hatásainak. A legrosszabb értéket egyébként a Dél-afrikai köztársaságban mérték, tehát ott a legjelentősebb a jövedelemkülönbség, tehát ott a fehér lakosok körében és az ő leszármazottaik körében sokkal inkább magasabbak a tulajdonlási viszonyok, és hát itt egy elég szegregált társadalomról beszélhetünk, tehát a Dél-afrikai köztársaságnak a Gini indexe az 0,63-on állt, és nem nagyon tud ez változni, tehát egyik legrosszabb a világon.
Igen, és bocsáss meg csak, hogy kapcsolódjak hozzád, ugye, ha fölteszik az emberek azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ma már nem keresik meg az emberek azt a pénzt, amiből egy elfogadható életet lehet élni, ami tulajdonképpen nem is olyan nagyon nagy álom, ugye végül is az, hogy legyen mindenkinek egy saját otthona, stb. Hogy akkor most hogyan és miből élnek meg akkor, vagy mit csinálnak? Miből tudják ezt fedezni, vagy hogyan történik? Hát hitelből. Tehát az történik, hogy azt a pénzt, amit az emberek nem keresnek meg ma, ahhoz képest, amit az amerikai állam idejében még megkerestek, mert amit megkerestek, annak a vásárló ereje és a fizetési értéke még olyan volt, hogy ezekhez a javakhoz hozzá lehetett jutni, azt most hitelből pótolják. Tehát megpróbálja a társadalom tartani bizonyos mértékig ugyanazt a színvonalat, mindenki próbálja megteremteni ugyanazokat a körülményeket és feltételeket, de erre már nincsen saját maga által megkeresett pénze, amit hitelekből pótol és hitelekből fedez, ami után pedig borzasztóan eladósodik. Tehát az amerikai társadalom iszonyú mértékben eladósodott társadalom, az embereknek a nagy része, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a fizetési különbségekkel arányosan a társadalmi pozíciója vagy a társadalmi helye ne romoljon arra a szintre, ahova a fizetése, illetve a megtermelt jövedelme predesztinálná, tehát magyarul nem azt csinálja, hogy csak annyit vásárol, annyit vesz, amennyi pénze van, és akkor ott lakik, amire éppen pénze van, és hogy mondod, mit tudom én, megy egy RV parkba, vagy ilyesmi, hanem megpróbálja fönntartani az igényeinek, vagy a társadalmi státuszának megfelelő életszínvonalat, akkor akkor az a borzasztóan eladósodik, és innentől kezdve pedig semmi másért nem él, úgymondva, vagy nem dolgozik, mint hogy ezeket a fölhalmozott iszonyú hiteleket, havi paymenteket, ugye ezeket fizesse. Tehát most tartunk ott, hogy az az álom, amiről korábban ugye szó volt, az eltűnt, az álom illúzióját próbálja ezekkel a hitelekkel föntartani a társadalom, és nagyon komoly erőfeszítésekkel egyre nehezebben képes ezeket a hiteleit fizetni, és ugye a következő lépcső, ha lesz, az lesz majd, amikor már ezek vagy nem lesznek ezek a hitelek, vagy nem tudja a hiteleket se fölvenni, és szükségszerűen különböző társadalmi rétegek egy-egy lépcsővel szépen elindulnak lefelé.
Igen, azt teljesen alá tudom támasztani. Egyébként érdekes az, hogy a Fed az 3 évente elemzi így ezeket a vagyoni egyenlőtlenségeket és a jövedelem különbségek növekedését a különböző társadalmi csoportokból. És itt van egy-két olyan adat, ami első ránézésre ilyen ellentmondó, mert hogy a legutoljára egyébként pont ezt a fajta elemzést a Fed 2023. októberében vizsgálta, és abban a kutatási eredményben egyébként az derült ki, tehát itt ez érdekes lesz, mert mégis ellentmondó adat, hogy a legtöbb amerikai háztartás jobb gazdasági helyzetben van, mint 2019-ben. De ugye ezt érdemes közelről megnézni, hogy ez mit jelent, mert ugye a vizsgált időszak az 2019-től 2022-ig terjedt ki, és az amerikai családok vagyona valóban jelentős növekedést mutatott átlagban. Azonban, hogyha a nagyobb képet nézzük, tehát hogyha a mozaik több darabját látjuk, akkor látjuk azt, hogy csak a társadalom felsőbb rétegei tudtak több bevételhez jutni. Tehát itt jelenik meg az, amiről te beszélsz, hogy a egyes csoportok, tehát a társadalomnak az egyes csoportjai hiába emelkedett a jövedelmük, a kimutatható vagyongyarapodásuk ellenére, egyszerűen az derült ki, hogy az, amivel ők rendelkeznek, tehát egyre inkább csökkent a vagyonuk, tehát egy növekvő jövedelem mellett nem tudták megtartani a korábbi vagyonukat, hanem egyre inkább az elkezdett csökkenni, és végül is minden azon múlik, hogy mi szerint kategorizáljuk ezeket a társadalmi csoportokat, tehát szerintem elég elképesztő ez a dolog, tehát ez jó, hogy egyébként 3 évente rá lehet tekinteni ezekre az adatokra. És érdekes az, hogy láttuk azt a korábbi, mert ez az időszak ugye a Trump kormánnyal is foglalkozik, meg a Biden kormánnyal is, tehát ugye mind a kettőnek voltak szociális intézkedései, és valószínűleg ez az összvagyon növekedés, tehát a jövedelem növekedés ennek köszönhető, mert ugye érdekes volt az is, hogy amikor a koronavírus volt, akkor annak ellenére, hogy Trump republikánus volt, azért létrehozott egy olyan intézkedéscsomagot, amiből egyszeri kifizetést biztosítottak így az emberek számára. Ez alanyi jogon $1200 volt, később ezt egyébként a Biden kormányzat felemelte $1400, és igaziból a Biden kormányzat is átrendezte a munkanélküli segélyt, és óránkénti $15 emelte a minimálbér összegét. Tehát voltak olyan intézkedések, amik javították így a jövedelmi viszonyokat, de mégis azt lehet megállapítani, hogy a társadalom leggazdagabb 1%-a birtokolja a háztartási vagyon több mint negyedét. Tehát érdemes több oldalról megnézni ezeket a mért adatokat. Tehát hiába voltak jelentős kormányzati beavatkozások, és a munkajogi reformok ellenére is egyszerűen úgy alakult a történet, hogy a legvagyonosabbak tudtak valójában pénzt keresni és befektetni így a vírus okozta válság alatt is. Tehát szerintem ez elég elképesztő, mert hogy sokféleképpen értelmezhetőek az adatok.
Igen, egy pillanatra, bocsáss meg, hogyha szabad hozzászólnom ehhez a részhez, hogy tulajdonképpen úgy lehet az egészet megérteni, hogy van egy egység, ugye a teljes pénzmennyiség. Most az a kérdés, hogy ez most tételezzük föl, hogy ez az egység, ez ugyanannyi, tehát ez a pénz, ez megvan. A kérdés az, hogy kikhez kerül. Na most ugye a tulajdonképpen marxi megfogalmazással lehetne kizsákmányolás növekedésnek nevezni, de ezeket a kategóriákat már nem használjuk, mert tulajdonképpen ilyen formában ugye ez az osztálytársadalmi felosztás, ez megszűnt, hogy alkalmazottak vannak. Tehát ugye arról van szó, hogy ahogy mondtad is, hogy még egy McDonald's-ba is a dolgozó, aki dolgozik, az ezerszer keres kevesebbet, mint a menedzser, aki ott van. Tehát, hogyha azt a pénzt, ami összességében bejön, kicsit arányosabban osztanák el, és nem lenne ilyen totális a kizsákmányolás azoknak, akik a szétnyíló ollónak a másik felén vannak, tehát az alsó részében vannak, akkor ugye ezek a jövedelemkülönbségek, ezek kisebbek lennének, és az élet teljesen normálisabb lenne, és azok, akik most iszonyú mennyiségű profitot termelve elviszik az egységnyi pénznek a 80%-át, nem is tudnak már szinte mit kezdeni ezzel a pénzzel, és ennek ugye az a hátulütője, hogy azok az emberek, akik viszont nem kapják meg a megfelelő összeget, akár az életük között, hogy nyugodtan tudjanak orvoshoz menni, tanulni, élni, stb. Azok ugye a kevesebb pénzük miatt nem fogyasztanak eleget. Tehát magyarul nincs vásárlóerő, nincs fogyasztás, ugye nem tudnak vásárolni, mert nincs hozzá elég pénzük. És erre teremtette meg ugye a kapitalista gondolkodás, akkor adjunk neki hitelt. Hogyha nincs elég pénze, hogy vásároljon, akkor nem lesz profit, akkor nem lehet eladni a megtermelt árukat, ugye a gazdaság az összeomlik, stb. Tehát azoknak, akiket kizsákmányolunk, és nem kapnak elég pénzt a munkájukért, és aránytalanul keveset kapnak, és emiatt nem tudnak fogyasztani, azokat juttassuk hozzá, hogy mégiscsak fogyasszanak, és mégiscsak vásároljanak nálunk, tőlünk, hogy a mi profitunk még nagyobb legyen. És erre jön be ugye egy ilyen közbeiktatott részként a hitel, tehát hogy a bankok nyomják a hiteleket, a hitelkártyákat, a különböző stb. Hogy amire szükséged van, hozzájuthatsz, megveheted, ha nincs pénzed akkor is, itt van hozzá a hitel. És utána jön a vakarózás az eladósodás után. Tehát ezt csak úgy próbáltam érzékeltetni, hogyha lehet, hogy ilyen egyszerűsíteni tulajdonképpen, hogy érthetővé váljon ugye ez a szituáció.
Igen, ez pontosan így van, tehát a hiteleket, azokat mindenképpen vissza kell fizetni. Egyébként még itt kiegészíteném pár adattal, ami így kiderült a legutóbbi kutatásból. Tehát egyébként a gazdasági elit részesedésénél a javakból azt lehet látni, hogy 1,5%-kal nőtt a válság 3 éve alatt. És itt egyébként találtam arra adatot, hogy ahhoz, hogy valaki ebbe a gazdasági elitbe tartozzon, tehát a leggazdagabb amerikaiak közé, annak a háztartásnak havi szinten 19,5 millió forint értékű jövedelemmel kell rendelkeznie. Tehát ezt azért forintba mondom, mert így a legérthetőbb a mi hallgatóink számára. És az is érdekes, hogy megvizsgálták azt így jövedelmi szempontból, mert ugye más-más csoportokat sorolunk így most fel, vagyis más csoportokba próbáljuk besorolni így az amerikai társadalomba élő embereket. Az úgynevezett középosztály csoportjainak az összvagyona egyébként két számjegyű mértékben gyarapodott, de ezzel szemben a legkevesebbet kereső 20% nettó vagyona viszont 2%-kal zsugorodott. Tehát hiába jutott a legtöbb csoport több pénzhez, mint korábban, a legszegényebbek kevesebb ingatlant, befektetést és pénzt birtokoltak, mint 2019-ben. Tehát ez egyértelműen megállapítható a Fed vizsgálatából, és ez is azt mutatja, hogy egyre inkább eltűnőbe van ugye az amerikai álom. És az is érdekes, hogy kitért arra a kutatás, hogy az iskolai végzettség az hogyan befolyásolta ezt a fajta eredményt, tehát hogy milyen irányba mozdultak el a jövedelmek, és azt lehetett látni, hogy azokban a háztartásokban, ahol a fő kenyérkereső diplomával rendelkezett, ott emelkedtek a bevételek, a középiskolai végzettséggel rendelkezőknél inkább egyfajta stagnálás volt megfigyelhető, és azoknál, akik a tanulmányaikat még az érettségi előtt félbehagyták, ott pedig a jövedelmük 10%-kal csökkent. Tehát ezek szerintem elég érdekes adatok, mert hogy ugye beszéltünk is róla, hogy melyik generáció mit tart fontosnak az amerikai álom kapcsán. Én azt gondolom, hogy fontos azt is megemlítenünk, hogy a kisebbségek továbbra is szegényednek. Tehát amit te is kiemeltél, hogy a jövedelmi viszonyokat az is meghatározza, hogy etnikai szinten hova tartozik a társadalom egy-egy tagja. Tehát azt itt fontos megemlíteni, hogy a Fed egyébként végezhet úgy kutatásokat, hogy nyilván tarthatja azt, hogy bőrszínre lebontva is rögzíthet eredményeket. Ugye ez Európában nem egy elképzelhető kutatási vonal, és a felmérésnek ezen szegmenséből egyértelműen kirajzolódott az, hogy a társadalom többségét képező fehér amerikaiak jövedelmei egyértelműen nőttek, míg a kisebbségben élő spanyolok, hispánok, ugye, és az afroamerikaiak bevételei hát csökkenő tendenciát mutatnak ebben a vizsgált 3 éves periódusban. Tehát én azt gondolom, hogy érdekes nyomon követni azt, hogy a Fed milyen következtetéseket von le, és miket közöl így az etnikai csoportokkal kapcsolatban is, hogy hogy alakulnak ezek a jövedelmi különbségek. Tehát amit említettem korábban, ezt az indexszámot, amivel ugye vizsgálják így ezeket az országokat, itt még annyit tennék hozzá, hogy az is egyenlőségnek számít, ha mindenki egyformán szegény, de ugye az amerikai társadalomban sem ez jellemző, és még jó pár adott országban, tehát mert ugye itt megemlítettük Magyarországot is, tehát Magyarországon az emberek nagy többsége hasonló módon rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, de mindezek mellett mégsem tehetősek az emberek, tehát ez magyarázatot ad a magyarországi eredményekre is.
Igen, ez egy nagyon érdekes és egy külön beszélgetés témája is lehetne, hogy vannak a szegények, és vannak a még szegényebbek. Tehát az a legszegényebb, ugye, aki még ezen belül is szegény, és hogy tulajdonképpen itt is nagyon sok esetben ugye nem az egyéni képességek, nem az egyéni adottságok, vagy szorgalom, vagy ilyesmi dönt, hanem nagyon sok esetben, most ne vegyük figyelembe a területi különbségeket, ugye bizonyos társadalmi csoportokhoz való tartozás, tehát hogy valahogyan nagyon nehéz ugye kitörni azokból a társadalmi adottságokból, amelyek bizonyos mértékig predesztinálják az embereket. Na most ugye, mivel mi most az amerikai államról beszélünk, az amerikai államnak egy jelentős része volt az is, hogy biztosította a mobilizációt, tehát hogy azok, akik akartak, tudtak, szorgalmasak voltak, stb., azok számára a mobilizáció lehetősége az adott volt. Tehát ki tudtak lépni a szülők, vagy az adott környezet szorításából, ugye, és mobilizálódni tudtak egy magasabb társadalmi rétegbe. Ma ugye ez tulajdonképpen semmi mással nem érhető el, csak a tanulással. Tehát azzal, hogyha valaki megfelelő pályára megy, ahol van pénz, elvégez egy jó egyetemet, nem csak a college-ot, hanem szerez egy masterdiplomát, esetleg egy doktorit, akkor át tudja lépni azt az óriási szakadékot, amiről beszélünk, ahol van ez az olló, hogy az ollónak az egyik felén, ha megszakad is valaki, nem tud, ott a plafon nem tud elérni bizonyos szint fölött dolgokat, még ha valaki a kinyílt ollónak a másik szárnyára átkerül, és ezt csak a tanulással és a megfelelő diplomával tudja elérni, akkor ugye akkor ott meg nem tud bizonyos szint alá esni.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, de azért megemlíteném azt, így nagyjából zárásként, hogy azért azt tudjuk például, hogy az Egyesült Államokban 1865 óta tilos a rabszolgatartás, és a szegregáció pedig a 20. század 60-as éveiben megszűnt Amerikában, és mégis azt lehet látni így a Fed vizsgálatokból, így a legutolsóból is, hogy a feketék jövedelmei azonban még mindig nem tudtak felzárkózni a többi társadalmi csoportéhoz. Tehát sok mindennel egyetértek, amit mondasz, de mégis ez szerintem az amerikai társadalom visszásságaira egy elég érdekes képet tud feltárni előttünk, tehát ezek
és sorolhatod egyébként nem ugyanolyan, bocsáss meg, nem ugyanolyan mértékben, de sorolhatod ide ugyanígy az ázsiaiakat is, sorolhatod a spanyolokat is, tehát talán a legrosszabb helyzetben a feketék vannak.
Hát így a Fed vizsgálataiból az derült ki, igen, tehát hogy a legsúlyosabb mértékben az afroamerikaiak által birtokolt nettó vagyon elképesztőnek tűnő. Tehát az látszik, hogy az összes etnikai csoportot beelőzte ez a fajta lemaradás, tehát igaziból ott kimutatható legnagyobb mértékben az a problematika. Tehát, hogyha helyesek a mért adatok, már pedig azt gondolom, hogy igen, mert hogy van gyakorlat, tehát nem most kezdték el ezt, hiszen ezt 3 évente megcsinálják. Az látszik, hogy az afroamerikai háztartások nettó vagyona a továbbra is a legkevesebb az összes csoport közül, tehát ott 45 ezer dolláros medián értéket tudtak mérni, és az ázsiai amerikaiaknál 536 ezer, a fehéreknél 285 ezer, a spanyol ajkú amerikaiaknál pedig 62 ezer dollár nettó medián vagyonnal rendelkeztek a mérések szerint. Tehát az amerikai társadalomban továbbra is hatalmas különbségek vannak a bőrszín alapú vagyonelosztásnál, de még mindig az afroamerikaiak a legszegényebbek. Tehát a mérések alapján ez derül ki.
Igen, és hát ugye hatalmas területi különbségek is vannak. Tehát nem mindegy, hogy valaki például Alabamában lakik, vagy Kaliforniában. Vagy mondhatnánk azt, hogy a két parton, tehát a nyugati vagy a keleti parton, az ott levő államokba, vagy pedig a belső területeken, a belső államokba. Ugye óriási különbségek vannak ilyen területi elosztásban is.
Igen. És mondom, itt még továbbra is kiemelném azt, hogy az fontos, hogy hogyan nézzük ezeket a mért adatokat, meg a számokat, tehát mert hogy próbáltuk elmagyarázni, hogy ugyan lehet látni olyat, hogy a jövedelem az változik, és pozitív irányba változik, de mégis a birtokolt nettó vagyon az valahogy máshogy viselkedik, tehát hogy egyre kevesebbnek tűnik.
Most végezetül csak kíváncsiságból szeretném megkérdezni, bizonyos mértékig ugye az ember bármennyire is használja az internetet, és sokszor úgy érzi, hogy ugyanúgy jelen van máshol is, mint ott, ahol él, de azért ez nem így van. Nagyon sok tekintetben el tud szakadni az ember mondjuk az európai valóságtól vagy realitásoktól. Ugye azt nem csak, hogy elismeri, hanem azonnal mondja, hogy fogalmam sincs. Tehát ezért úgy érdeklődöm, hogy neked ugye volt rálátásod mind a két helyre, hogy az amerikai álomnak a sorsa ugye legalábbis most ezek a folyamatok arra utalnak, hogy ugye távolodunk tőle, ide jutott. De létezik-e vajon európai álom? Tehát, hogy ugyanezek az emberi elvárások, amiket korábban az európaiak számára is úgy tűnt, hogy Amerika tudja biztosítani az embereknek, hogy ezek az elvárások ott is hasonlóképpen élnek-e, illetve hogy milyen mértékben megszerezhetők?
Több nyugati országban is kitérnek arra, hogy egyre inkább bonyolult a saját ingatlanhoz jutás, tehát egyébként elképesztő az, hogy általában pont a kelet-európai blokkban rendelkeznek az emberek a legmagasabb számú saját ingatlannal, ugye itt kulturális háttere van ennek a történetnek, tehát Magyarországon is igyekeztek az emberek mindig megvásárolni az ingatlant, amiben élnek, de a fizetések és az ingatlanok ára sokkal közelebb állt egymáshoz. Ugye nagyon sokszor mondják azt, hogy Amerikában milyen jól lehet keresni, de amikor a költségeket az európaihoz viszonyítva, tehát például a nyugat-európai keresetekhez viszonyítva, vagy nem csak a magyar keresetekről beszélünk, de amikor például az ingatlanok költségét, a fenntartását, az adók költségét, az egészségügyi ellátás költségét, vagy a nyugdíjas életbiztonságos költségeit tekintjük, akkor látjuk azt, hogy nincs is olyan nagy kereseti különbség, tehát a költségek annyival emelkedettebbek az Amerikai Egyesült Államokba, de mondom, Európán belül is a nyugati országokban a fiatalabb generációk számára lakáshoz jutni elképesztően nehéz. Tehát Németországban és Hollandiában is nagyon sok országban ez egy probléma. És Magyarországon is azt látom, hogy ha valaki olyan helyről jön, ahol nem örököl a szülőktől vagyont olyan tekintetben, hogy nem örököl egy lakást, akkor szerintem elképzelhetetlen, hogy meg tud keresni annyi pénzt, hogy normális méretű lakáshoz tudjon jutni. Tehát általában az emberek úgy tudják gyarapítani a vagyonukat ezekben az országokban is, tehát Európában is, hogy örökölnek a szüleiktől, mert egyre magasabbak ezek az árak. Tehát, hogyha valaki nem örököl a szülőtől, és a semmiből kell előteremtenie, ez manapság szinte lehetetlen. Tehát a fizetések annyira távol vannak az ingatlan áraktól. Tehát egyre inkább a magyar kulturális különbség is kezd elveszni. Tehát Magyarországon is növekszik azoknak a száma, akik csak bérelni tudnak lakóhelyet maguknak, tehát nem tudják megvásárolni a saját lakóingatlant. Ugye tudjuk azt, hogy az Orbán kormány azért próbálta segíteni a gyermekes családokat, de most már azt is leírják, hogy még ezek a hitelek is sokszor megbuknak, és nem visszafizethetőek még azok számára se, akiknek sikerült teljesíteni azt, amit ezeknek a kedvező hiteleknek a felvételénél, ugye amire elköteleződtek, tehát azt a számú gyermek mennyiséget.
Igen, és hát ugye azt hiszem, hogy az figyelhető meg, hogy az ember, mint alkalmazkodó lény, az adottsághoz és a lehetőségekhez igazodva életfilozófiát és világnézetet cserél, és például a korábbi történelmi korszakokkal ellentétben nem úgy gondolja, hogy a megállapodottság, a saját ház, a stb. A gyökér, ezek a fontos dolgok, stb., hanem egy olyan életformára rendezkedik be, hogy úgymond letesz róla, nem ragaszkodik ezeknek a megszerzéséhez, birtoklásához, hanem ezt fordít rajta egyet, és azt mondja, hogy ez a szabadságomnak a záloga, holott ugye ez nem egy választható, hanem egy kényszerhelyzet, és hogy tulajdonképpen akkor oda megyek, ahova akarok, ott lakok, ahol akarok, úgy választom meg a lakóhelyemet, ahogyan akarok, és hogy eleve az egész élet erre a jövevény státuszra rendezkedik be, jövevények vagyunk a Földön, ugyebár, és ugye próbál igazodni az élet stílus is, a kultúra is ezekhez az adottsághoz, amelyek úgy néz ki, hogy tartósnak ígérkeznek. Éva, egy zárszóra maradt időnk.
Hát még annyit mondanék el, tehát, hogy itt az összkutatásból az is kiderült egyébként, amit ugye már említettünk, hogy a gazdagok tovább gazdagodnak, a szegények ugyan egyre többet dolgoznak, Az érdekes, hogy miközben a munkavállalóknak a nettó termelékenysége 59,7%-kal nőtt, ez nagyon jelentős mennyiség, 1979 és 2019 között, ugyanebben az időszakban a javadalmazásuk, tehát az átlagos javadalmazásuk a munka után csak 15,8%-kal nőtt. Tehát sokkal többet dolgoznak, sokkal hatékonyabban, de maga a munkavégzésnek a javadalmazás az nem éri el ezt a fajta növekedést. Tehát ez is azt jelenti, hogy hiába vagyunk termelékenyebbek, tehát egyszerűen nem egyenlő módon oszlanak meg a dolgok, és nem, tehát nem fair módon történik a javadalmazás.
Igen. Hát nagyon köszönöm. Szerintem nagyon érdekes gondolatok hangzottak el, illetve gondolatokat ébreszthetett ez a beszélgetés sokakban, és hát tovább lehet gondolni mindezt, már csak azért is, hogy tudatos életstratégiákat alakítson ki az ember, bárhol is él. Nagyon szépen köszönöm hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet, Évának pedig ezt a nagyon sok értékes és alapos információt.
Én is köszönöm a hallgatóink figyelmét.